Hello, Vidi Rita vagyok, és amiről ma szeretnék beszélni, az mindig egy kicsit ilyen megfoghatatlan és nehezen megfogalmazható dolog, ugyanakkor így az ünnepek kapcsán és tájékán érdemes erről is beszélnünk, mégpedig a küldetésről, és arról, hogy szükség van-e rá. Nos, szerintem kétféle ember létezik. Az egyik az, akik küldetéstudattal rendelkeznek, a másik csoport pedig az, akik nem rendelkeznek küldetéstudattal. Azok az emberek, akik olykor-olykor bírnak ilyesmivel, aztán néha meg nem, ők az egyes csoportba tartoznak, ami persze nem minőségi besorolást jelent, hanem csak egy ilyen egyszerű megértési lehetőséget. Tehát ők mindenképpen oda tartoznak, akik küldetéssel bírnak, és a másik csoport ugye, ahol olyanok vannak, akiknek nem igazán számít az, hogy milyen mozgatórugók vannak a saját dolgaik hátterében, hanem mindig csak ilyen nagyon racionális, nagyon kézzelfogható, vagy éppen anyagiasságban megvalósuló, vagy esetleg tudományosan bizonyított céljaik és célkitűzéseik, meg ilyen működési mechanizmusuk lehet. Ők azok, akik igazából leginkább ezt a materialista vonalat képviselik. Mindez, hogy ki hova tartozik, szerintem ismételten elmondom, hogy nem minőségi meghatározás, hanem csak egy ilyen milyenségi, és arról fogok beszélni leginkább, hogy miért tartom fontosnak azt, hogy küldetés legyen minden tevékenységünk mögött, és mindjárt el is mondom, hogy miért tudok csak így működni. Annak idején gyerekkoromban nekem nagyon furcsák voltak a karácsonyaim, mert apukám volt a helyi tévérádió és mindenféle technikai, mechanikai dolognak a egyik műszerésze, hát leginkább ő. Voltak még talán ketten rajta kívül, ott a faluba, és a karácsonyok mindig azzal kezdődtek reggelente, hogy ugye előkerült a fa, beletállítva a talpba, elkezdtük díszíteni, majd csengettek, és még mielőtt a 3-4 dísz felkerült volna a fára, már jött valaki és kérte apu segítségét, hogy jaj, hát segítsen már, mert elromlott a tévé, és a gyerekek szeretnék nézni a karácsonyi műsort, és hát, hogy akkor el kellene menni, és meg kellene csinálni. És apu ezeket mindig így próbálta nem elfogadni, illetve azt mondani, hogy jó, akkor előbb mi karácsonyozunk, és aztán majd megyek, vagy megpróbálom, vagy valami. Akkoriban nem volt még telefon, tehát mindenképpen el kellett jönniük az embereknek a kapunk elé, és ritka volt az a karácsony, amikor ne jött volna 5-6 ember. És apu el is ment ezekre a helyekre, volt, ahol ugye nagyon gyorsan meg tudta csinálni, hogy nem tudom én, az antennával volt valami gond, volt, ahol tényleg aznap reggelre krepált be a tévé, volt, akiknek adott kölcsön tévét, szóval jött-ment egész nap, mi pedig nők, mert hát ugye van egy lánytestvérem, meg anyu, meg nagymamám, előkészítettük ezt a karácsonyi dolgot, és aztán apu meg így beesett. Tehát azt tanultam annak idején ebből, hogy hát ha valaki segítséget kér, akkor akármilyen nap is van, meg akármilyen napszak, megyünk és segítünk. Nem úgy megyünk, hogy ó, hát persze, alig vártam, hogy jöjjön valaki és segítséget kérjen, tehát nem ez a fajta mindenki másnak önmagamat feláldozó módon, de azért igenis, hogyha valakinek segítségre van szüksége, azt észreveszem, elfogadom, és ha tehetem, akkor segítek neki. Nekünk a karácsony, ez mindig ez volt, de a húsvét is, és a szilveszter is, más ilyen nagyobb ünnep, amikor ilyen nagyon rendkívüli adás volt a tévében, nem nagyon volt akkoriban, de ezek így, ez a három nap, három alkalom, ez nagyon-nagyon jellegzetes volt. Utána hetekig nem jött senki, hiszen a tévéműsor az nem annyira volt olyan színvonalas, meg volt, hogy hétfőn ugye nem is volt adás, meg ilyenek, szóval el voltak az emberek tévé nélkül, de karácsonykor, ünnepekkor nem. És olyankor nagyon nagy szükség volt apura. És ez így belém ivódott, hogy menni kell és segíteni kell, illetve ha jönnek és hozzák, akkor is lehet segíteni. Később, amikor már dolgozni jártam, ugye rólam köztudott, hogy egy ma is üzemelő autóipari beszállító multinacionális cégnél dolgoztam nagyon sokáig, minőségbiztosítási tanácsadóként zártam ott a pályafutásomat, hát leginkább, legtovább minőségbiztosítási tanácsadó voltam, az én feladatom volt az, hogy a sorokról maximálisan tökéletes termékek jöjjenek le, és ehhez hol 12, hol 40, hol 120 embert kellett motiválni arra, hogy igenis igyekezzen jól dolgozni, mert a legnagyobb rizikófaktor az ilyen folyamatokban mindig az ember. Az alapanyagokkal, meg a gépekkel is lehetnek sok-sok problémák, de egy-egy embernek, sőt, hát az összes embernek a tevékenységének a minősége az, ami a meghatározó, és hogyha eleve úgy áll az ember a munkához, hogy tojik az egészbe, akkor annak olyan is lesz az eredménye. Tehát igazából nem így tanultam a kezdetek kezdetén, de erre jöttem rá így menet közben, hogy akkor jár mindenki a legjobban, hogyha boldog, vidám, elégedett, jókedvű, motivált, proaktívan gondolkodó, ha fáradt is vagy rossz kedvű, akkor is a munkáját maximális szinten elvégző emberek vannak ott együtt, és egy nagy csapatban dolgoznak. És a gyárban volt egy csomó szabályzat, és volt kettő, ami mindenhova ki volt rakva, tehát minden helyiségbe, a WC-be nem, de egyébként ott a WC-be járata mellett igen, hogy az egyik volt az ilyen hitvallás, a másik pedig a küldetés. És ezt egy átlagos dolgozó naponta ilyen 40-szer látta, mert jövésmenésben találkoztunk vele. Nagyon kevesen olvasták el, vagy ha el is olvasták, ugye nem nagyon jegyzi meg az ember az ilyeneket, de ugye a sok év alatt meg hát, hogy a minőség is volt a munkám, nagyon belém ivódott az, hogy egyrészt miért is fontos kitenni ezeket így magunk elé, hogy mindenki lássa, másrészt miről is szólnak ezek. Ugye a hitvallás az gyakorlatilag egy ilyen olyan megfogalmazása volt a küldetésnek, ami így a hitre, meg a meggyőződésre helyezte a hangsúlyt, tehát úgy fogalmazta át a küldetést, és ilyesmi volt, hogy hiszünk a minőségben, hiszünk a vevői megelégedettségben, és hiszünk a dolgozóinkban, meg mindenkiben, és hogy a csapatmunka az mindenek előtt. Nagyon-nagyon nagy hangsúly volt a csapatmunkám, és a küldetés pedig arról szólt, hogy gyakorlatilag minden, amit csinálunk, azt azért csináljuk, hogy a vevőink és a belső vevőink elégedettek legyenek a lehető legmagasabb szinten. Tehát a vevő az volt, aki megvette a terméket, amit mi előállítottunk, a belső vevő pedig mindenki a cégnél, aki ott megfordult, akár munkavállalóként, akár nagy főnökként, akár ilyen alvállalkozóként. Ott azok a körök is maximálisan elégedettek legyenek. És ez, hogy nem is maga a szöveg, nem is maga, amiről szólt, a tartalom volt így nagyon-nagyon jelentőségteljes, hanem az, hogy ez ki volt rakva mindenhol. Tehát aki belépett a gyárba, a recepciónál már ezekkel találkozott szemtől szembe, akár vadidegen volt, akár éppen a százezredszerre betérő munkavállaló, mindenki ezzel kezdte, és aztán fejezte be a napját. A vendégek is, meg a politikusok, meg akárki, aki odavetődött, hogy ez ott volt, szem előtt volt, hogy mindig ez a lényeges, hogy van egyfajta mögöttes folyamat, ami a saját önös érdekeken túlmutat. Mert mindenkinek az az érdeke, hogy ő maga jól érezze magát, meglegyen a munkáért az elégedettsége olyan értelemben, hogy ha elvégez valamit, akkor nem árt, hogyha mondjuk megdicsérik, de a pénze is legyen meg, hiszen abból tartja el a családot, abból vesz meg dolgokat, és hogy ez így hosszú távon hasson, ez nagyon-nagyon lényeges, ez ilyen önös érdek, de emögött mindig legyen ott mindenkinek a fejében, még ha fárasztónak is tűnik, de pont ezek a kis kiplakátolt dolgok segítettek abban, hogy ne kelljen rajta agyalni, hanem ez mindig így pillanatról pillanatra eszünkbe jusson, hogy itt van egy küldetés, hogy igazából egy küldetésen vagyunk, nem pedig csak itt dolgozni járunk, aztán teljen el a 8 vagy 12 óra, és mindenki hagyja háta mögött az egészet, hanem leginkább az volt, hogy az ember vitte haza is a gyárat. Tehát ez így rokonok is dolgoztak a gyárban, unokatestvérem, és amikor összejártunk így kártyázni, akkor pillanatok alatt a gyárról volt szó, és a férjeink így már mondták, hogy Úristen, már megint dolgoznak, hát ez elképzelhetetlen, hogy ezt így hogy lehet, mert ők meg nem jöttek. Jó, hát köztük nem volt közös pont így a munkahelyeket illetően, de ők nem sorolták a munkahelyi dolgaikat, mi pedig unokatesommal egyfolytában, tehát hogy így vitte haza az ember. És szerintem ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha az ember egy sikeres céget akar építeni, hogy a munkavállalók, a kollégák, azok ott a műszak végén, vagy a munkanap végén ne úgy hagyják ott, mint ebb a szaharát, hogy Úristen, de jó, hogy megszabadultam innen, mert az már nagyon-nagyon rossz minőséget jelez. Így aztán nekem így összességében, ugye, mikor vállalkozni kezdtem, az nagyon természetes volt, hogy a vállalkozás az ugye egyenlő a szolgálattal, meg a küldetéstudattal, tehát számomra ez így alap volt, és nekem nagyon sokat segített ez a gondolat, hogy önmagamat kiteljesítsem. Tehát én valószínűleg valami ilyesmire születtem, és ezeknek a különböző megvalósulási módozatait tudtam így kipróbálni a saját vállalkozásomban, de például, amikor már mindent jól kiteszteltem, és minden jól működött, akkor ugye elvállaltam a Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesületének elnökségét, és azt csináltam egy pár évig, amit aztán a kislányom születése után én abba hagytam, illetve lemondtam, és rá nem sokkal felkértek egy alapítványi iskola elnökének, a Balatonfelvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Közhasznú Alapítvány elnökének, ami azt jelenti, hogy egy Báró Veselényi Miklós alapítványi iskolát tart fenn ez az alapítvány, és felkértek elnöknek, aki meghozza ugye a döntéseket, meg csinálja ezeket az operatív dolgokat, és mind a két tisztségemet ingyen vállaltam. Tehát mai napig, most már 5 éve, hogy az alapítvány elnöke vagyok, mai napig költségtérítés és jövedelemmentesen csinálom ezt a feladatot, és annak idején a MAVAM-ban is ugyanígy csináltam, tehát társadalmi munkában. Úgyhogy ha valaki megérint a küldetés, hát az, akkor tudom magamat mutogatni, hogy igen, én vagyok. Miközben egyébként az iskolával ilyen elképesztő harcok, ármány, árulás és a döbbenetes emberi aljasság tárultak elém, tehát elképesztően nagyon-nagyon nehéz 5 év van mögöttünk, most már teljesen rendeződtek a dolgok, de mind a politika, mind a környezet, mind a hivatalok és hatóságok irányából annyi támadás ért minket, hogy nem is tudom, hogy hogy éltük túl, de igazából ez még inkább erősítette minden nap a küldetéstudatot, és minden nap éreztük, hogy egyre erősebbek vagyunk. Együtt is, meg önmagunkban is. Én azt szoktam már mondani most ismerősöknek, mikor mondják, hogy képzeld, mit hallottam, és ez meg az, és akkor így nézek, hogy és most meg kellene lepődni? És így néznek rám, hogy hát persze, hát ez olyan dolog, hogy de hát ez számomra már teljesen természetes. Hát már ezeket a gyomorforgató dolgokat várom, hiszen olyan dörzsölt lettem ilyen tekintetben, hogy hát ez meg se kottyan, hanem az van, hogy jó, akkor ez van, akkor jó, ez a feladat, hogy ezt oldjuk meg. Tehát, hogy ezt most így a közélet szempontjából idéztem ide, tehát, hogy nem tudok már meglepődni semmin, és ennek így örülök. Tehát, hogy nagyon-nagyon nem szeretném, ha azt kellene éreznem, hogy mondjuk ki vagyok szolgáltatva bizonyos elemek működésének, de természetesen ki vagyok szolgáltatva, mint mindenki, csak én egy harckészültségi állapotban jól tudom ezeket kezelni, míg mások esetleg már a tény súlya alatt összeroppannak. Tehát, hogy a küldetés sem így növekedett, vagy hogy mondjam, hogyha lehet ezt ilyen mennyiségileg meghatározni, akkor ennek a töménysége és ereje ez csak növekedni tudott, és egyre újabb és újabb ilyen világmegváltó terveket és ötleteket tár elém. Tehát igazából azt mondhatjuk, hogy mindig is megtaláltak a küldetések, és valahogy nekem mindig fontos volt, hogy önmagamnál több legyen a dolgok mögött, meg az önmagam pillanatnyi elégedettségén több legyen. Én szeretem vállalni a kényelmetlenséget azért, hogy aztán majd jóval kényelmesebb legyen minden a jövőben. Ez ugye kiskoromban is így működött, meg már nagykoromban is. Én úgy gondolom, hogy ezekkel a küldetésekkel én vagyok én. Tehát az én belső munkám az így nyilvánul meg, hogy ilyen küldetéseket teljesítek. De ugyanakkor maximálisan elfogadom, ha valaki teljesen másképp működik, tehát például teljesen a másik csoportba tartozik, és bármikor, ha az élet megtalálja őt küldetésekkel, azt mondja, hogy nem. Vagy azt mondja, hogy addig, amíg nekem maximálisan jó, és senki más nem érdekel. Tehát el tudom fogadni, hogy valaki így működik, és például csak a pénz, vagy a hatalom érdekli, hiszen világbirodalmak is épültek fel így, hogy gyakorlatilag önös, ilyen asszertív érdekek mozgatták őket, és nem volt mögöttük igazi küldetés, vagy csak látszat küldetés volt mögöttük. Hát látszat küldetésnek idézném a nem leszünk gyarmat, és a stop soros, és hasonló szlogeneket, amik itt a magyar politikában megfigyelhetőek, de azért a nagy politikában, a világpolitikában azok a birodalmak vagy hatalmak jutnak előre, ahol azért van egy mögöttes küldetés, hogy tényleg, és az igaz. Tehát, hogy tényleg egy valódi küldetés legyen. Erre nagyon jó példa a római birodalom. Ott is volt küldetés a hódító tevékenység ellenére, valódi polgári társadalmak kiépítése volt a lehető legnagyobb földrajzi területen, és aztán annak védelme. Tehát a római birodalom az annyira nagyon hatalmas és erős volt, hogy több száz évig bukott meg. Tehát, hogy mire az így leépült, az is több száz év volt. Hát látunk ilyen birodalmat a mai világban? Nem látunk, mert olyan hatalmak munkálkodnak a háttérben, vagy bizonyos dolgok fölött, amiknek nincs az a küldetésük, hogy jobb legyen a világ, hanem az a küldetésük, hogy jobb legyen nekik és a családjuknak. És az szerintem kevés. Lehet ez. Csak ha mindenki csak erre koncentrál, tehát csak a saját önös érdekeit veszi figyelembe, akkor a társadalom az meg fog bicsaklani, és nem fog társadalomként működni. Ugyanakkor, ha a vállalkozás szempontból nézem ezt az egészet, tehát nem politikai szempontok szerint, akkor én azt gondolom, hogy azoknak, illetve a politikai szempontok szerint is, azoknak van iszonyatosan nagy előnyük a versenyben, mert hogy ugye mindenhol verseny van, akiknek van küldetésük, valódi, igaz küldetésük van, ami többekre is vonatkozik, nem csak önmagukra, és ezt ugyanis nagyon jól lehet kommunikálni. Tehát például a politikában is alap, hogy legyen egy zászló, amire rá van írva egyetlen szó, ami a küldetésünk, ami az iránymutatásunk. De mindig azt a zászlót nézik az emberek, és azután mennek. Ugyanez van a vállalkozásoknál is. Kell egy zászló, amire ráírod azt, hogy mi a te küldetésed, egy-két szóval, tehát nem hosszabban, és az a közönség számára, most mondok egy nagyon fontos kifejezést, jól azonosulható. Ez azt jelenti, hogy tudnak vele azonosulni. Nem akarnak az élére állni, nem akarnak forradalmárok lenni melletted, nem akarják megváltani a világot, de tudnak a zászló után menni, és mennek is. De ahhoz fel kell mutatni azt a zászlót, rá kell írni a küldetést, és el is kell mondani, sokszor, sok helyen, mindenhol, hogy ez a küldetése a vállalkozásodnak, és ezért dolgozol, mert az egy érdekes mellékhatása, hogy ebből megél a családod, megélnek a kollégáid, másoknak is tudsz munkát adni, kiterjeszted a hatásodat szerte a világba, tehát jobbá teszed a világot. Mekkora legyen a küldetés? Ugye ez ilyen örök kérdés, hogy tényleg ilyen világmegváltó küldetés legyen, vagy pedig azért annál kisebbel kezdjük. Szerintem kezdjük kisebbel. Legyen először a küldetés az, hogy azoknak jó legyen, akikért mi dolgozunk, akiknek mi dolgozunk, akiknek szolgáltatunk. Tehát ha az ügyfeleink elégedettek, és konkrétan meg tudjuk mondani, hogy miért, nem csak ezzel, hogy elégedett ügyfelek, nem ez a küldetésünk, hanem mondjuk a számítógépes oktatóanyagaimnál az volt a küldetés, hogy mindenki magabiztos felhasználó legyen. Magabiztos felhasználók, ez volt a küldetés. mert általában fél az ember a technikai dolgoktól, főleg ha a számítógép elé kerül, és ez a magabiztos felhasználók, ez volt az én küldetésem. Aztán, amikor az írótanfolyamaimat elindítottam, akkor ugye az volt a küldetés, hogy legyünk a 10 millió író országa, aztán az, hogy legyünk a 370 akárhány millió európai embernek a földrésze, és így tovább, tehát 8 milliárd ember, író ember bolygója, és akkor ezek így mutatják a léptéket. Tehát, hogy ha egy országos projekted van, akkor 10 millió ember jólétéről tudsz gondoskodni, nem a megélhetésükről, hanem arról, hogy legyen legalább egy boldog pillanat az életükben, vagy egy olyan pillanat, amikor mosolyognak, és azt gondolják önmagukról, hogy elégedettek. Lehet ez is, de hogyha ennél kisebb, mondjuk helyi vállalkozásod van, tehát nem az interneten online tevékenykedsz, akkor meg ott a helyiek. És például most az iHírek projekttel látjuk azt, hogy elég volt kigondolni ezt a küldetést, hogy helyi információkkal lássuk el a helyi embereket, és ezt olyan szinten értik, hogy még én is ma minden nap rácsodálkozom arra, hogy úristen, annyira büszke vagyok ezekre az emberekre, hogy valóban érdeklik a helyieket a valóban helyi hírek, és hogy ilyen intenzitással részt vesznek egy közös munkában maguk a felhasználók és a látogatók is, hogy ellátják a szerkesztőt például téma ötletekkel, meg kérdeznek tőle, meg arra buzdítják, hogy írjon valamiről, mert akkor biztosan változni fognak a dolgok. Még a nagyon sután megfogalmazott helyi küldetések is nagyon jól átélhetőek, nagyon jól azonosulhatóak a helyiek számára, tehát mindenképpen érdemes legalább csak kigondolni. Aztán, ha kigondoltad, felírni, hogy nekem ez a küldetésem, hogy megmenteni, nem tudom én, hitelkárosultakat a hitelkárosultságtól, vagy boldoggá tenni a macska tulajdonosokat azzal, hogy a macskáik is boldogok. Bármivel is foglalkozol, kell egy küldetés. Olyan, amit értenek. Egy szó, vagy két szó, amit egy zászlóra fel tudsz írni, és tudod vinni magaddal, és mennek utána az emberek, mert elég csak látniuk azt a két szót. Ez igazából ugye ezek ilyen szlogenek, de valódi szlogenek lehetnek ezekből. Úgyhogy ha nincs küldetés, akkor nem tudod elmondani, hogy miért is érdemes tőled vásárolni, miért is érdemes rajongóként téged követni, és ha máskor nem is ilyen ünnepek táján érdemes ezeket újra gondolni, meg átgondolni, és a következő évet azzal kezdeni, hogy kitűzni egy éves küldetést. És aztán azzal a küldetés gondolattal kelni, feküdni, mindenhol elmondani, kiírni a honlapra, rányomtatni a névjegykártyára, szóróanyagokra, cikkeket írni róla, és nyomni, 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 mert értik, érzik. És az már nem egy ilyen te vagy a szolgáltató, te vagy a vállalkozó, az ügyfelek meg az ügyfelek, és egy ilyen távolságtartó viszony van köztetek, hanem nagyon-nagyon közel hozza az embereket. Úgyhogy ehhez kívánok nagyon-nagyon jó munkát, és ez egy kicsi belső munkát is igényel, és gondold át, hogy milyen küldetést tudsz kikommunikálni, kitalálni, és hidd el, hogy az emberek követni fognak. Nagyon boldog karácsonyt kívánok!